az apostol szavaival, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Kedves testvérek, a pünkösdi előkészítő istentiszteletünket kezdjük meg énekszóval. Egy ismert énekünk dallamára fogunk énekelni egy talán kevésbé ismert dalszöveget. Ez a 226. számú énekünk az énekes könyvünkben. A dallama a nagy hálát adjunk az Atya Istennek, és most ezzel az énekkel, a 226. számú énekkel készülünk az ige hirdetés hallgatására, az Istennel töltött időre. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Felséges Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy ezt a mai napot is megérhettük, és külön köszönjük neked azt, hogy most nem akár miért lehetünk együtt, hanem azért, mert ismét arra készülünk, hogy ünnepet szenteljünk. Ismét arra készülünk, hogy megálljunk a te házadban, és hálát adjunk a te nagy tetteidért. És köszönjük neked, hogy már ma este is, akár itt a gyülekezeti házban, akár az otthonainkban erre készíthetjük a szívünket. Vagy még inkább kitehetjük magunkat a te lelked munkájának, kitehetjük magunkat annak, amit te most mondani szeretnél nekünk. Urunk, te látod, hogy mennyi minden tud kötözni, vagy akadályozni, ami abban akadályoz meg minket, hogy rád figyeljünk, hogy valóban megértsük a te üzenetedet. Tele van a szívünk gondolatokkal, kérdésekkel, vágyakkal, tele van a szívünk akár bűntudattal, és még annyi mindennel, és szeretnénk most mindezt eléd hozni ebben az imádságban, és kijönteni előtted a lelkünket. Azért szeretnénk ezt tenni, Urunk, mert szükségünk van arra, amivel viszont te szeretnél minket megtölteni. Hiszik, hogy igazán azt tud megeleveníteni minket lelkiképpen, de igazából még testileg is, amit tőled hallunk, amire te tanítasz minket. A veled való szeretet közösség az, amire most is nagy szükségünk van. Ezért kérünk, hogy szent lelked által munkálkodj közöttünk, munkálkodj a szívünkben, te adj tőled jövő gondolatokat, válaszokat, sőt akár kérdéseket is. Kérünk, hogy vezess minket, és valóban eleveníts meg minket igéddel. Amen. Kedves testvéreim, a ma estén egy olyan történetet hoztam Isten igéjéből, ami nem pünkösdött megelőző történet, nem egy pünkösdött megelőző ígéret, ahogyan esetleg tegnap hallhattuk a Jóel próféta könyvéből, hanem egy olyan történet, ami nagyon is közel van a pünköst eseményhez, az első pünkösthöz, és méghozzá úgy, hogy az után történik. Az apostoloknak egy története ez, ezért most az apostolok cselekedeteiről írott könyvből a harmadik fejezetnek az első 10 versét fogom felolvasni, és aztán ez alapján fogom hirdetni a Isten igéjét nektek. Tehát az apostolok cselekedetei harmadik fejezetének első 10 versében ezt olvassuk. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: nézd ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá: ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Ez Isten írott igéje. Kedves testvérek, a ma esti Isten tiszteletünket egy kérdéssel szeretném megkezdeni, egy kérdés, ami elindíthatja akár a gondolatainkat is. Ez a kérdés egy filmből származik, lehet, hogy néhányan ismeritek ezt a filmet, ez egy orosz film, Tarkovszki rendezte. Nem az a könnyen emészhető vagy élvezetes film, de lehet, hogy azért így is többen ismeritek. Ez a film a Stalker című film, ami egy ilyen nagy allegória, egy jelképes utat járnak be a főszereplők. És ennek az egész jelképes útnak a célja, hogy megtalálják azt a szobát, ahova, hogyha belépnek, akkor ott megkapják azt, amire igazán vágynak. És ez a kérdés, amikor ők elindulnak erre az útra, így hangzik, és ez egy nagyon megragadó kérdés szerintem, hogy mi az, amire a szíved vágyik? Mi az, amire vágysz? Lehet, hogy most így ezen a meleg estén az első gondolatunk valami olyasmi, hogy egy pohár hűtött italra, vagy arra, hogy majd egy kicsit korábban elmenjünk pihenni, vagy éppen lehet, hogy a vacsorán is járnak kicsit valamennyire már a gondolataink. Sok minden eszünkbe juthat, hogyha megkérdezik tőlünk, hogy mi az, amire vágysz, mi az, ami jó lesne. Legtöbbször így értjük ezt a kérdést. Viszont, hogyha felteszem még egyszer ezt a kérdést, és arra kérlek, hogy kicsit még jobban gondold végig, akkor lehet, hogy más válaszokat is adunk, nem csak ezeket. Mi az, amire vágysz? Lehet, hogy ha kicsit mélyebben gondolod végig ezt a kérdést, akkor sokkal inkább olyan vágyak és szükségletek merülnek fel benned, amelyek nem egy pillanatban érzett vágyak csupán, hanem valami olyan, amit úgy hordozol minden nap akár magaddal, ami úgy akár teherként, akár valamilyen célként ott van a hétköznapjaidban. És ez lehet, hogy egy valóban egy nehéz vágy. Mondjuk az, hogy arra vágysz, hogy nagyobb anyagi biztonságban legyél, mert mondjuk az utóbbi időben nem éppen ezt tapasztaltad. Vagy lehet, hogy sokkal inkább valamilyen családi jellegű vágy az, ami ott van a szívedben, vagy olyan jó lenne, ha változás történne a családomban. Olyan jó lenne, hogyha megismernék valakit akár, aki egy kicsit változást hoz az életembe. Annyi mindent hordozhatunk így a szívünkben, ilyen mély vágyként, amivel sokszor nehéz is mit kezdenünk, és van, hogy inkább lejjebb nyomjuk, pedig ott van, és munkálkodik a szívünkben is, és hat a döntéseinkre is. És én nem vonom kétségbe, hogy amit így másodjára is átgondolva megfogalmazol akár most magadnak, hogy na ez az, amire én igazán vágyok, hogy ez valóban fontos számodra, hogy valóban szükséged van rá, de az Isten igéjében azt fogjuk majd ma este felfedezni, hogyha még egyszer feltesszük ezt a kérdést, akkor rájöhetünk, hogy valójában még valami ennél is nagyobb, valami ennél is fontosabb dologra van szükségünk. Hogyha még egyszer megkérdezni azt, hogy mi az, amire igazán vágysz, ami nélkül nem élet az élet, ami nélkül nem teljes az életed, akkor lehet, hogy ismét csak valamilyen más választ adnánk, mint az előbbiek. Ma este arra hívlak titeket, hogy ezen a történeten keresztül azt nézzük meg, hogy Isten igéje milyen választ ad erre a kérdésre, hogy a szíveket ismerő Isten szerint mire van igazán szükségünk, és mi az, amire igazából vágyunk, akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy valami más után akár szaladunk. Ahogyan említettem, ez a történet az apostolok cselekedeteiről írott könyvből származik, és míg mi pünkösd előtt vagyunk, ez már a pünkösdi események után történik. És ezen a héten így az előkészítőkön kicsit arról gondolkodhatunk, hogy mik a léleknek, a Szentléleknek a cselekedetei. Mit tesz a Szentlélek? Hogyan cselekszik a Szentlélek az életünkben? És ez jó, hogy megnézzük az apostolok cselekedeteit is, ahol már látjuk azt, hogy miket tettek az apostolok a léleknek az indítására. Tegnap kicsit arról hallhattunk, hogy egyáltalán miért van szükségünk a Szentlélekre, és egy kicsit ezt szeretném majd tovább vinni a mai igehirdetésben. Ez a felolvasott történet az apostolok első csodatétele ebben a könyvben. Az első gyógyítás, amit az apostolok azután tettek, hogy megkapták a Szent Lelket. Tehát egy gyógyítás csodáról olvasunk benne, és hogyha ez alapján kellene választ adni arra, hogy mit tesz a Szentlélek, akkor azt lehet mondani nagyon egyszerűen, nagyon tömören, hogy a Szentlélek gyógyít. A Szentlélek gyógyít. És azt fogjuk ma este megnézni, hogy jó, de mit gyógyít, vagy hogyan gyógyít, akár akkor hogyan gyógyított, de hogyan gyógyít ma is minket, akik gyógyulásra szorulunk. Három részét, vagy három szintjét emelem most ki ennek a gyógyulásnak, és így megyünk majd egyre mélyebbre, hogy hogyan gyógyult meg ez az ember. Szó lesz a testi gyógyulásról, szó lesz lelki gyógyulásról, és aztán pedig szó lesz egy hitbeli gyógyulásról is. Úgyhogy akkor kezdjük most, vagy folytassuk azzal, hogy itt egy testi gyógyulásról olvasunk. A saját tapasztalataim szerint, mondjuk rendszeres biblia olvasóként, nagyon könnyű átlépni ezt a részét ennek a történetnek is, meg a többi csoda történetnek is, hogy itt egy testi gyógyulásról van szó. Nagyon hamar ezt így átlépjük, és mondjuk elkezdjük keresni ennek az átvitt értelmű jelképes üzenetét, hogy jó, de hogyan lehetne ezt valami lelki gyógyulásra lefordítani, és úgy átugorjuk ezt a részt, hogy itt igenis egy testi szenvedésből meggyógyult egy ember. És érdemes ezen is elgondolkodni, hogy miért van az, hogy valószínűleg ti is hozzám hasonlóan azért gyakran ezt nem szó szerint vesszük, vagy nem azon gondolkodunk el, hogy milyen csoda az, hogy testileg meggyógyult, hanem így a lelki értelméről gondolkodunk, hogy miért olyan nehéz sokszor ezzel a részével foglalkozni az igének, hogy a Szentlélek testileg is gyógyít. Valószínűleg azért, mert egészen egyszerűen kisítőek vagyunk. Valószínűleg sokszor ez is ott van, hogy nehéz elhinnünk, hogy Isten ma is tud olyat tenni, amit akár akkor tett. És nem csak azért, mert sokszor kisítőek vagyunk ezzel kapcsolatban, és nagyon megkötöznek minket a világnézetünk, vagy a világképünk, hogy mi az, ami lehetséges, és mi az, ami nem. Erről majd egy kicsit később egy gondolatot még szeretnék mondani. De én azt tapasztaltam, hogy nem csak ezért szoktuk ezt úgy kevésbé kiemelni, hogy itt egy testi gyógyulásról van szó, mert akár nehéz ezt elhinni, hanem ott van sokszor emögött az is, hogy a Bibliát félreértve gyakran a testünkre nem úgy gondolunk, mint ami úgy, hát most nagyon egyszerűen megfogalmazva, ami fontos lenne. Inkább úgy tekintünk rá, hogy az akadály, az egy teher, nem úgy, mint egy ajándék, mint Isten csodálatos alkotása. Sokszor inkább úgy gondolunk a testi életünkre, vagy az életünk testi oldalára, hogy valami, azt csak így ki kell bírni. Nem is biztos, hogy sokszor imádkozunk ezért, bár lehet, hogy aki már tudja, hogy igenis ez mennyire meg tudja nehezíteni az életet, az tudja, hogy ezért szabad és lehet is imádkozni. De az az igazság, hogyha így a kereszténység nagy történetét is nézzük, akkor azt látjuk, hogy mindig is kísértette a keresztényeket az, mindig is kísértett minket az, hogy a testre úgy tekintsünk, mint ami úgy rossz, meg ami teher, valami, amivel jobb, hogyha nem foglalkozunk túl sokat. És ez előbb szándékosan fogalmaztam úgy, hogy ez egy állandó kísértés a keresztényeknek, ez egy állandó kísértésünk, mert nem Isten sugallja azt, hogy a testünk az rossz lenne, a testünk az csak egy akadály lenne, amit majd így le kell vessünk magunkról. Isten nem sugallja a testünknek a megvetését. Nem olvastam fel, de miután megtörténik ez a csoda, azután Péter mond egy ige hirdetést, és megmagyarázza, hogy mi történt. És abban a magyarázatban és ige hirdetésben fogalmaz így az apostol, hogy ez az ember a teljes egészségét kapta vissza. És hangsúlyos ez a teljes rész, hogy ő itt igenis testileg is gyógyult. Fontos észrevenni, hogy itt egy valóban olyan emberről van szó, aki a születése óta sánta volt, testileg szenvedett, és kiszolgáltatott életet élt, és Isten ezt is gyógyította a tanítványain keresztül. Az imént mondtam, hogy arra még visszatérünk, hogy azért a mai világnézetünkben nagyon nehezen fér bele az, hogy Isten ilyen csodákat tegyen. Nagyon nehéz elhinnünk azt, sokszor azt mondjuk, hogy a nehéz azt elhinnünk, hogy Isten így időnként felfüggeszti a természeti törvényeket. A világunknak a törvényeit így felfüggeszti, és akkor addig történik valami rendkívül, ami természet fölötti. És az az érdekes, hogyha jobban megnézzük a Bibliát, akkor ott nem azt látjuk, ahogyan mi erről gondolkodunk. Nem azt látjuk, hogy Isten a világot olyannak teremtette volna meg, amiben fájdalom van, betegség, halál, sántaság, némaság, vakság, és sorolhatnánk a testi betegségeket és fogyatékosságokat is. Isten nem ilyennek teremtette a világot. Nem ez a természetes állapota a világunknak és az emberi életnek. És éppen ezért, amikor mi azt gondoljuk, hogy amikor Isten csodát tett és tesz, akkor Isten felülírja a mi világunknak a természeti törvényeit, ez pont, hogy fordítva van. Isten, amikor csodát tesz, amikor gyógyít, akkor pont, hogy visszaállítja az eredeti természetet, visszaállítja a világot az eredeti formájába. Helyre állítja a természetet. Amikor valaki meggyógyul, akkor kerül vissza oda, ahol lennie kell. Minden csoda a Bibliában arról szól, hogy Isten helyreállítja ezt a világot. És ezért, pontosan ezért minden csoda az így előre is mutat. Előre mutat arra, amikor teljes lesz a helyreállítás. Amikor valóban minden sánta szökelni fog, amikor valóban minden vak látni fog, és minden néma dicsérni fogja Istent. Erről is beszél Péter apostol, olvassátok majd akár el este a következő verseket, amit igehirdetést mond Péter, hogy ez előre mutat arra, hogy majd Isten új teremtést hoz. Előre mutat arra, hogy amit Ézsaiás próféta könyvében is így olvasunk, a 35. fejezet 5. és 6. versében, hogy akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Akkor majd úgy szökel a sánta, mint a szarvas, és újjon majd a néma nyelve. Isten így akarja helyreállítani a világot, így akarja helyreállítani az életünket, és ezért minden ilyen csoda az reménység is, hogy ez előttünk van. Egy igehirdetésben hallottam egy történetről, és ne arra ugyatok, még nem tudok pontosabb neveket és hasonlókat mondani a történettel kapcsolatban, de ha valakit érdekel, jobban utána járok, de egy amerikai lelkipásztorról olvastam, akinek az élete derekán, hát, hogy fogalmazzam ezt szépen, szóval, hogy az élete derekán egy súlyos balesetet szenvedett, és emiatt levénult a élete végéig, és nem lehetett már helyrehozni testileg. És volt ennek az embernek egy fényképe, amit így elől tartott, ami korábban, fiatal korában származott, ahol éppen a képen egy ugrándozott valamilyen játékról, vagy táborban készült ez a fénykép. És ez a kép ez így előtte volt. És meghökkentő, hogy nem azért volt, hogy siránkozzon, hogy milyen jó volt, amikor még tudtam járni, amikor még tudtam szögdécselni, hanem azért, mert úgy tudott tekinteni, hogy ez még előtte van. Ez nem mögötte van, hogy régen tudtam, de már soha nem fogok, hanem ez előttem van. Előttem van, mert Isten megígérte a teljes helyreállítást. Fontos tehát ebben a csodában ezt is észrevennünk, hogy itt egy testi gyógyulás történik. De akkor is tévedünk, hogyha csak azt gondoljuk, egy másik végletbe menve, hogy csak ez a része fontos ennek a történetnek. Akkor is tévedünk, amikor csak azt gondoljuk, hogy csak akkor lehet teljes az életem, hogyha testi egészségem is van. Nem ez az üzenete ennek a csodának sem. Sokkal inkább az, amiről az előbb már beszéltem, hogy becsüljem meg a testemet is, a testem jelzéseit is, és ugyanakkor, amiben nem tapasztalok gyógyulást, abban reménnyel várjam a teljes helyreállítást, hogy Isten lelke újjáteremt majd mindent, az én mulandó testemet is. És ahogyan a bevezetésben egyre mélyebb mentünk a kérdésünk kapcsán, úgy most menjünk kicsit még mélyebbre, mert ez is nagyon fontos, hogy itt egy lelki gyógyulásról is olvasunk a történetünkben. Mi az, amire szüksége volt ennek a sánta embernek? Azon túl, hogy testileg gyógyuljon. Hát azt látjuk abban, ahogyan találkozik az apostolokkal, hogy arra volt szüksége, hogy valaki észrevegye őt. Valaki igazán észrevegye őt. Hogy valaki úgy nézzen rá, mint egy emberre. Mint egy normális emberre. Ezt biztosan ti is tapasztaltátok, vagy tudjátok akár más történeteken keresztül is, hogy egy súlyos testi betegség az bizony hatással van a lelkünkre. Az hatással van arra, hogy hogyan tekintünk önmagunkra. Amikor azt érezzük, hogy kiszolgáltatottak vagyunk másoknak, akkor nagyon sokszor úgy érezzük, hogy ez egy teher, hogy bűntudatunk van amiatt, hogy másokat ilyen helyzetbe hozunk, és nagyon sokszor nem érezzük egy ilyen testi betegség vagy állapot kapcsán azt, hogy mi értékesek lennénk. Ennek az embernek valószínűleg nem sok méltósága volt a saját szemébe, de lehet, hogy mások szemébe sem. Éppen ezért olyan hangsúlyos az, hogy hogyan történik ez a gyógyulás. Hogy nem a távolból csak így elmondja Jézus Krisztus nevében a gyógyító parancsot az apostol, nem csak így hírből hall róla, hanem ez egy személyes találkozás formájában történik. És fontos, hogy mi az, amit lelkileg, emberileg történik. Amikor elmennek az ékeskapunál Péter és János, akkor tőlük is alamizsnát kér. És szerintem ismerjük jól, hogy amikor tőlünk is akár az utcán alamizsnát kérnek, akkor az valami olyan, amit inkább úgy szeretünk gyorsan letudni, vagy nem szeretünk, de inkább gyorsan le akarjuk tudni, hogy múljon akár a lelkiismeret furdalásunk, vagy ne legyen kellemetlen a helyzet, vagy csak haladni akarunk a dolgunkkal. Sokszor mi csak így futunk, és ezt le akarjuk tudni. És jó látni ebben a történetben, hogy Péter és János nem akarták letudni ezt a találkozást. Nem akarták annyit sem mondani, hogy most nincs nálunk pénz, és mennek tovább. Hanem megállnak, észreveszik őt, és igazából megértik, hogy mire van szüksége ennek az embernek. Biztos, hogy boldoggá tette volna őt valamennyire, hogyha valóban alamizsnát adnak neki, ha egy kis ezüstöt kap. De még inkább szüksége volt arra, hogy őt embernek tekintsék. Valakinek, akinek a szemébe lehet nézni. Valaki úgy tekintsen rá, hogy nem kikerüli a tekintetével. Aki nem automatikusan reagál, hanem ráfigyel, és arra reagál, amire igazán szüksége van. Annyira megragadta a figyelmet, amikor olvastam ezt a történetet, hogy megállnak az apostolok, és rátekintenek, mindegyik ilyen részletet kiemeli Lukács, aki írta a történetet, rátekintenek, és azt mondják, hogy néz ránk, találkozik a tekintetük. És először még igen, valószínűleg azért néz vissza ez a férfi rájuk, mert vár tőlük valamit. És aztán rájön, hogy valami sokkal jobbat kaphat. És vegyetek észre még egy részletet abban, hogy hogyan történik ez a gyógyítás. Miután elhangzik ez a parancs, hogy kelj fel és járj, azután Péter kinyújtja a kezét, és felsegíti őt. Nem várja, hogy majd ő feláll magától, hanem kinyújtja a kezét, kezet ad neki. Nem mintha arra olyan nagy szükség lett volna, mert őt a hite gyógyította meg. De fontos ez a részlete is, hogy úgy segít, hogy kinyújtja a kezét. Ez is megerősítette őt emberségében. Éppen ezért fontos erről is beszélni, hogy Isten lelke arra indít minket, hogy egymást nagyobb tisztelettel, őszinte figyelemmel és szeretettel kezeljük. És itt van a helye annak, hogy átvitt értelme, vagy a lelki oldalára is gondoljunk ennek a gyógyulásnak, mert valóban nem csak egy testi betegség miatt tudjuk úgy érezni, hogy nem teljes az életünk, vagy nem csak egy lábfájás az, ami megnehezíti a hétköznapjainkat, ami akár ellehetetleníti a járásunkat, hanem akár a megvetettség érzése, akár a magány érzése, akár a szégyennek az érzése. Olyan gyönyörűen látszódik meg ebben a történetben, hogy Jézus tanítványai nem úgy folytatták a küldetésüket, hogy ők tudták, hogy mit kell elmondani, és csak elmondták, és mentek tovább, és ott is mondták, hanem ezek emberileg is nagyon fontos találkozások voltak. Szükség volt rájuk, hogy úgy bánjanak ők azokkal, akiket mások megvetettek, vagy akik önmagukat megvetették, mint emberekkel. Mint olyan emberekkel, akikért Krisztus meghalt. Éppen ezért a gyülekezetünk Jézus követőinek a közösségében nem kerülhetjük el egymást tekintetét. És nem elégethetünk meg azzal, hogyha ilyen automatikus válaszaink vannak. Nem erre van szüksége senkinek. Itt a mi gyülekezetünkben sem. Hanem arra, hogy egymást megerősítsük, hogy egymást elfogadjuk. Pont a legutóbbi filmklubunkon beszélgettünk, ami ugye szenvedélybetegségről is szólt, hogy milyen sokszor a szégyen az, ami leginkább így elválaszt minket. A szégyen az, ami megakadályoz abba, hogy valóban gyógyulást keressünk. És arról beszélgettünk akkor a filmklubban is, hogy nem erősíthetjük egymásban a szégyent, mert akkor egymástól távolodni fogunk, és ez nem visz közelebb Istenhez. Azt látjuk, hogy ebben a történetben, ebben a gyógyulásban ennek az embernek a méltósága is helyreállt azzal, hogy azt érezte, hogy valaki észreveszi őt, hogy valaki hozzáfordul, arra reagál, amire valójában szüksége van, még csak nem is arra, amit kér szóban tőlük. Így látunk itt egy lelki gyógyulást, és ez is nagyon fontos benne. Ugye a bevezetőben háromszor tettem fel ezt a kérdést, vagy háromszor kértem, hogy menjünk mélyebbre, hogy mi az, amire vágysz. Péter és János mást adott ennek a sántának, mint amire ő akár elsőre válaszolt volna erre a kérdésre. Azt mondta Péter, hogy ezüstöm és aranyom nincs. Azt nem tudok adni neked, amit kértél, de valami olyat tudok adni neked, amire viszont szükséged van, amire igazán szükséged van, mert Isten kegyelmére van szükséged. Mert igen, borzalmas hogyha az embernek egy testi betegsége van, ha emiatt kiszolgáltatottan éli az életét. Később azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy ez az ember 40 évig élt ebben az állapotban. És borzalmas, hogyha közben az emberek is megvetnek, vagy önmagadat sem tudod szeretni. De nincs borzalmasabb annál, hogyha Istentől elszakítva éled az életedet. Az egész Biblia arról tesz bizonyságot, és szerintem valamennyien ezt már mi is tapasztaltuk különböző élethelyzetekben, hogy ha testileg megtört is vagy ha emberileg csalódtál is, vagy sebeket szereztél is, akkor is meg tud tartani az, hogyha biztos vagy benne, hogy hogy Isten viszont szeret, hogy semmi nem ragadhat ki az ő kezéből. Hogyha ebben biztos a szívem, hogy megváltott életem van, akkor a testi betegségre is valóban tudok úgy tekinteni, hogy ez is majd helyre lesz állítva. Hogyha biztos a szívem abban, hogy megváltott életem van, akkor amikor éppen az emberi kapcsolataimban élek meg valamilyen megtörtséget vagy veszteséget, akkor sem omlik össze az életem, mert nem ebben van a reménységem, hanem Isten biztos szeretetében. Péter és János valószínűleg emlékezett Jézusnak az egyik csodájára, amikor Jézushoz odavittek egy béna embert, és Jézus ott a legfontosabbal kezdte ott is a gyógyítást. Azt mondta annak a béna embernek, hogy fiam, megbocsátattak a te bűneid. Mert amire igazán szüksége volt, és amire nekünk is mindannyian igazán szükségünk van, az, hogy Isten közelségét átéljük. Isten elfogadó szeretetét átéljük. És mindezt azért tudhatjuk, hogy ennél a történetnél is igaz, mert Lukács leírja nekünk azt, hogy ez az ember a születése óta volt ebben az állapotban. Születése óta így élte az életét. És ezt ismerhetitek már, hogy a bibliai időkben sokan azt gondolták, hogy egy vele született betegség az tulajdonképpen egyértelmű jele a bűnnek, vagy Isten átkának. Ezt nem tanította a Biblia, nem tanítja a Biblia, de nagyon sokan így gondolkodtak, és így működött bizonyos értelemben sajnos a társadalmuk is. Ez az ember 40 évet úgy élt le, hogy nem mehetett be a templomba, hogy nem mutathatott be áldozatot, hogy nem hallhatta, amint neki hirdetik, hogy megbocsátattad a te bűneid, hogy Isten megbékélt veled. Nem láthatta a vért, ami érte kiontatott. Minden nap látta, amint mások ezt megtehetik, de ő mindig csak a templom kapujáig jutott. Így volt ő elválasztva Istentől. Azonban az a csodálatos, hogy Isten nem nyugszik bele ebbe. Nem nyugszik bele abba, hogy mi nem mehetünk oda, ahol ő van. Ha ez a férfi nem mehet a templomba, nem jelenhet meg Isten jelenlétébe, és nem élheti át a bűnbocsánat felszabadító érzését, akkor Isten jön el hozzá. Akkor Isten kijön a templomból, az ő lelke által indított embereken keresztül, és behívja őt a jelenlétébe. És testvérek, ugyanezt történt velünk Jézus Krisztusban is. Mi nem mehettünk, nem juthattunk el Isten országába a saját erőnkből. De ezért Isten országa az, aki eljött Jézus Krisztusban hozzánk, hogy minket megtisztítson, megváltson, meghívjon és bevigyen oda. Ezért olyan hangsúlyos, és azt is többször írja Lukács, hogy miután felkelt, járt, ugrándozott, ment a templomba és táncolt. Nem kötelességtudatból ment be a templomba, hogy illene megköszönni, hanem azért, mert tényleg őszintén hálás volt, hogy végre ő is dicsérheti Istent, végre nincs elszakítva Istentől. Ezt adták neki. És egy záró gondolatként még hadd idézzem azt, amit már többször is említettem Péter igehirdetéséből egy részletet. Ezt mondja a 19.-20. versben. Ez az összegzése az ő igehirdetésének. Hogy tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje. Kedves testvérek, erre vágyunk mindnyájan. A felüdülés idejére, a felfrissülés idejére. És ezt akkor élhetjük át, amikor ez a legmélyebb szükségletünk töltetik be, vagy amikor ebben erősödünk meg akár újra, hogy ezt megkaptuk, hogy Istennel élő szeretet kapcsolatunk lehet Jézusért. És ezt a felüdülést akkor is átéleted, ha éppen most testileg megtört vagy, vagy ha éppen lelkileg sebeket hordozol. Ezt a felüdülést Isten lelke meg akarja nekünk adni, erre készülünk ebben az ünnepben is, és ezért fogunk most imádkozni is a csendes perc alatt. Amen. Folytassuk az imádságot. Szentlélek, Úristen, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked azt, hogy most megint te kérdeztél tőlünk, és köszönjük, hogy te válaszoltál is erre a kérdésre, hogy mi az, amire igazán vágyunk, mi az, amire igazán szükségünk van. Urunk, valóban arra van szükségünk, hogy átéljük ezt a felüdülés idejét, hogy átéljük, milyen az, amikor te helyreállítasz valamit az életünkben, hogy átéljük, milyen az, amikor a veled való kapcsolatunkat állítod helyre, bocsátod meg a bűneinket, javítod ki a téves elképzeléseinket rólad, vagy veled kapcsolatban. Köszönjük neked, hogy te megígérted, hogy teljes helyreállításban lesz részünk. És Urunk, ezzel a reménységgel kérünk is téged. Kérünk téged a mi testi megtöretettségünk, testi fájdalmaink kapcsán is, hogy ha neked kedves, hozz gyógyulást, hozz javulást ezekben az állapotokban, és adj erőt ahhoz, hogy ezeket hordozzuk. Köszönjük neked, hogy olyan sokszor tapasztaltuk meg akár már a gyülekezetünkben is azt, hogy te valóban tudsz gyógyulást adni. De Urunk, könyörgünk azért is, hogy te gyógyíts minket lelkileg is, és gyógyítsd a mi közösségünket is, hogy valóban ezzel a szeretettel tudjunk egymás felé nyitni, fordulni, hogy valóban észrevegyük egymást, hogy valóban meghallgassuk egymást, hogy valóban úgy segítsünk, ahogyan te segítettél nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te gyógyítod a szégyenünket, hogy helyreállítod még az önértékelésünket is, helyreállíthatod a mi emberi kapcsolatainkat is, ahol most békétlenség van, vagy akár olyan állapotok, amik jó lenne, ha változnának. De Urunk, legfőképp azért könyörgünk így erre a bűnkösdre készülve, hogy a szívünk legmélyebb szükségét töltsd be. Add nekünk azt a nyugalmat és azt a békességet, amit csak abból fakad, hogyha megismertük a te szeretetedet, ha átéltük a te szeretetedet, amit Jézusban megmutattál. Köszönjük, hogy utánunk jöttél, hogy értünk jöttél, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük a megváltásnak az ajándékát, és kérünk téged, hogy maradj velünk, erősíts minket testileg, lelkileg, te tarts meg minket. Amen. Imádkozzuk a Jézustól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást, Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítőnk Jézus Krisztus megismerésében. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és néhány hirdetést szeretnék csak elmondani, és utána a záró énekünkkel indulhatunk majd tovább. A hirdetésekhez tartozik, hogy holnap is még pünkösdi előkészítő Isten tiszteletet tartunk, este 6 órától itt a gyülekezeti teremben. Erre is hívjuk szeretettel a testvéreket, valamint hirdetjük, hogy pünkösd vasárnap ünnepi úrvacsorás istentiszteleten lehetünk majd együtt, reggel 8 órakor, délelőtt 10 órakor, és délután 5 órakor is lesz úrvacsorás istentisztelet, hívjuk a testvéreket ebbe a közösségünkbe is, és hirdetjük, amit már többször hirdettünk is, hogy vasárnap pedig mindenkit szeretettel várunk a 10 órás istentiszteletre, a 10 órás istentisztelet kezdettel. hétfőn, igen, bocsánat, vasárnapot mondtam, köszönöm a segítséget. Szóval hétfőn, 9-én a hálaadó napunkon, ahol hálát adunk Isten meg annyi ajándékáért is, amit az elmúlt időszakban így a templomépítés, templomfelújítás időszakában is akár átélhettünk. Erről is a hirdető lapokon már találhattunk részleteket, és talán még lehet regisztrálni, hogyha az ebédek kapcsán fontos, hogy regisztráljunk, úgyhogy ha még esetleg valaki ebbe bizonytalankodott, vagy elfelejtette, akkor még lehet ezt megtenni, és várjuk a szeretettel a testvéreket azon a napon is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. És most pedig énekeljük azt az éneket, amit tegnap este is énekeltünk, egy szent lelket hívogató énekünk, ez 730. számú énekünk, ami egy kicsit az estébe is elindít minket. 730. számú énekünk, Szentlélek, jövel, szívünk töltsd ma el.